Jó napot kívánok! Az uniós gazdaság és a foglalkoztatás növelése, valamint az unió bővítése tartozik a magyar uniós elnökség fő feladatai közé. Ezt Orbán Viktor mondta Strasbourgban az Európai Parlament ülésén. A miniszterelnök támogatást kért a gazdasági programok megvalósításához. Orbán Viktor megismételte, hogy ha szükséges, akkor változtatnak a médiatörvényen. A miniszterelnök ugyanakkor azt kérte, hogy ne keverjék össze a magyar belpolitikát a magyar elnökséggel.
Uniós elnökségi programjának bemutatására érkezik Orbán Viktor. A beszédét épp hogy elkezdte, az Európai Parlament több tagja demonstrációba kezdett. A magyar média törvény miatt leragasztott szájjal és magyar hetilapok üres címlapjával tiltakoztak. Orbán Viktor a beszédében reagált erre és a magyar kormánnyal kapcsolatos kritikákra.
Legyen önöknek bármilyen véleménye is a magyar belpolitikáról, ne keverjék össze a magyar belpolitikával kapcsolatos kritikai megjegyzéseiket és akcióikat az Európai Unió következő 6 hónapjának soros magyar elnökségével. Ha összekeverik...
Orbán Viktor azt mondta, ha az uniós vizsgálatok alapján szükséges, akkor megváltoztatják a média törvényt.
Ennek a magyar elnökségnek a középpontjában a gazdasági kérdések állnak.
Ezt már a program ismertetéséről mondta a miniszterelnök, és be is mutatta az elnökség terveit tartalmazó füzetet. Azt mondta, Európa legnagyobb problémája és lassítója az adósság. Orbán Viktor együttműködést kért a gazdaságok összehangolását szolgáló 6 jogszabály megalkotásához. Tegnap a Bildnek azt nyilatkozta a miniszterelnök, hogy márciusra Magyarország 80-ról 72-73%-ra csökkenti az államadóságát. Orbán Viktor szerint a magyar elnökség egyik legfontosabb feladata egy közös roma stratégia kidolgozása.
Mindannyian a tűzzel játszunk, és ha nem sikerül európai szinten egy roma stratégiát kialakítanunk, akkor a már letelepedett és bizonyos mértékig integrálódott roma közösségek Európában újra nomád életformát fognak választani, és ezáltal a probléma a mai országok, a mai érintett ország területéről más országok területére tevődik majd át.
Orbán Viktor beszélt még a bővítés politikáról. Szerinte igazságtalan, hogy Horvátország még nem tagja az EU-nak, valamint szorgalmazta, hogy Románia és Bulgária mihamarabb a Schengeni övezet tagja legyen.
Újabb embert vettek őrizetbe a szombati diszkótragédia miatt, tudta meg a Hír TV. Az értesülést a rendőrség még nem erősítette meg. Ezekben a percekben dönt a bíróság annak a 4 embernek az előzetes letartóztatásáról, akiket még vasárnap vettek őrizetbe, a Westbalkán nevű szórakozóhelyen történt baleset miatt. A Pesti Központi Kerületi Bíróságon van kollégánk Silaher Tamás. Szerbusz Tamás, döntötte már a bíróság?
Jó napot kívánok! 10 óra óta ülésezik a bíróság, de ezekben a percekben ismerhetik még csak a végzést, hogy elrendelik-e a gyanúsítottak előzetes letartóztatását. Mivel azonban ez az ülés nem nyilvános, így a sajtó képviselői egyelőre még csak a folyosón várakoznak, tehát nem tudjuk, hogy elrendelték-e az előzetes letartóztatást. Egyébként a 4 férfi egyszerre érkezett a bíróságra, megbilincselt kézzel és rendőri kísérettel. Elől rezzenéstelen arccal jött az a 21 éves fiatalember, aki a szombati rendezvény főszervezője volt. A bíróság egyesével meghallgatta őket, és megvizsgálták, hogy fennállnak-e az ügyész indítványban foglalt indokai az előzetes letartóztatásnak. Az ügyészség szerint egyébként mind a 4 gyanúsított esetében megalapozottan feltételezhető, hogy szabadlábon hagyások esetén meghűsztanák, megnehezítenék vagy veszélyeztetnék a bizonyítást. Az 5. gyanúsítottat, a szórakozóhelyet üzemeltető cég tulajdonosát már tegnap este szabadlábra helyezték.
Silaher Tamás a bíróságról, köszönjük szépen a döntésről, természetesen a következő kiadásokban beszámolunk. Várhatóan ma dönt a Terézvárosi önkormányzata a Westbalkán bezárásáról. Közben a minisztériumok egyeztetnek arról, hogy milyen szabályokat kell módosítani annak érdekében, hogy ne fordulhasson elő a szombatihoz hasonló tragédia. Egy 2009-es kormányrendelet ugyanis lehetővé teszi, hogy a szórakozóhelyek előzetes szakhatósági engedély nélkül akár a bejelentés napján kinyithassanak. Közben több fővárosi szórakozóhely is bejelentette, hogy a hétvégén nem nyitnak ki. A rendezvényeket kegyeleti okokból nem tartják meg. Ismét drágultak az üzemanyagok. A 95-ös benzinárát 3, a gázolajét pedig 5 forinttal emelte a MOL. A mostani emelés után a 95-ös benzin átlagosan 367, míg a gázolaj 359 forintba kerül. Ezzel ismét történelmi csúcsra emelkedtek az üzemanyagárak. Legutóbb egy hete drágult a benzin és a gázolaj 3-3 forinttal. Az egyes kutaknál akár 30 forintos eltérés is lehet az árakban. Mától indulnak el a 2011-es közfoglalkoztatási programok. A részletekről adásunk előtt számolt be Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára Újfehértón. A héten már több mint 13 ezer munkanélküli áll munkába, és ez a létszám tavasszal 22 ezer főre is emelkedhet. A kormány több mint 2 ezer közfoglalkoztatott számára képzést, a programokhoz igazodó szakismereteket is biztosít. A közfoglalkoztatásban új szabály, hogy attól a munkaképes állástalantól, aki idén nem vállal legalább 30 nap közmunkát, jövőre megvonják a havi 28.500 forintos bérpótló juttatást. Rendőrök és tűzoltók kíséretében és csak az értéktárgyaikért mehetnek vissza a lakók a Fejér megyei Kulcson, ahol tegnap szakadt le a löszfal. Összesen 53 házat érint a löszfalomlás, 3-4 épület bármikor összedőlhet. Két utcát teljesen le kellett zárni, 36 embert pedig kitelepítettek. Egy részük rokonoknál talált meledéket, másokat a hajóállomás üdülőjében helyezett el az önkormányzat. A polgármester azt mondja, a Dunához legközelebbi utcában már 2 éve észlelnek talajmozgásokat. A löszös partfal megerősítésére pályázaton akart pénzt szerezni az önkormányzat, de nem jártak sikerrel. Éjszaka tetőzött a Duna Budapestnél, a vízszint 1,5 méterrel elmaradt a rekordtól. Az előrejelzések szerint holnap hajnalra vonul vissza a víz az alsó rakpartokról. Győrben már apad a Duna, a folyó alsó szakaszán, a Gemenci erdőben pedig megkezdték a védekezést, ott a vadakat próbálják biztonságba helyezni az árvíz elől. Az országban közben még mindig több helyen okoz gondot a belvíz. Továbbra is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legrosszabb a helyzet, ott 500-an dolgoznak a belvízi védekezésben. 250 ház pincéjét és garázsát öntötte el a belvíz Kis-Tokajba. Van olyan ingatlan, amelyben 1 méternél is magasabban áll a víz. A borsodi településen tavaly májusban jelent meg a belvíz, azóta folyamatosan szivattyúznak, mégsem tudják elvezetni a vizet. Részletek Miskolcról.
A szakemberek attól tartanak, hogy ha a következő napokban csapadékosra fordul az időjárás, növekedhet a belvíz, mivel a talaj már telített.
Horváték házában hónapok óta áll a víz. A falak repedeznek, a kazán tönkrement.
Tavaly májustól van víz a pincénkben. Októberben már cserélni kellett a gázkazán, de hát most per pillanat úgy néz ki, hogy megint el fogja érni a kazánt a víz. Hiába emeltük fel majdnem 30 centivel.
A Deák Ferenc utca szinte minden garázsa és pincéje vízben áll.
Akkor szivattyúzok csak, hogyha száj bemennem a pincébe. Hát valami a szerszám, ami lenn maradt esetleg. Azt fel akarom hozni, akkor szoktam meg szivattyúzni, de különben nem szivattyúzom, mert nem sok értelme van.
A település szinte minden utcáját érinti a belvíz. A mélyebben fekvő területeken van, ahol 1 méternél is magasabb a víz.
A belvíz probléma 2010. május 16-a után keletkezett. 254 ház pincéjében állt a víz. Egészen októberig. Akkor 2,5 hétre eltűnt a víz, most újra a probléma jelentkezett ezeknél a házaknál.
Borsodabaly Zemplénben az elmúlt napokban nem nőtt az elöntett területek nagysága.
20 szivattyú telepünk üzemelt az elmúlt 24 órában, és átlagosan 2,5 millió köbméter vízátemelését biztosítottuk a befogadó folyókba. Az elöntött területek nagysága számottevően nem változott.
A szakemberek attól tartanak, hogyha a következő napokban csapadékosra fordul az időjárás, növekedhet a belvíz, mivel a talaj már telített.
Bárándom még mindig a legmagasabb, 3. fokú belvízvédelmi készültség van érvényben. Az árokásásnak és a folyamatos szivattyúzásnak köszönhetően azonban ott sokat javult a helyzet. A korábbi 100 ingatlan helyett mindössze 15 van veszélyben. Részletek Szegedről.
Báránd utcáján ugyanakkor továbbra is sártenger van. Vannak olyan részek, ahová továbbra sem lehet autóval bemenni. A polgármester szerint legkorábban áprilisban lehet újra a régi a település.
Már csak néhány helyen dolgoznak a munkagépek Bárándon. Az elmúlt 2-3 hétben több mint 20 utcában ástak árkokat és szivattyúztak. Így mostanra sokat javult a belvízhelyzet a településen.
Bárándról a vizet sikerült elvezetni, még a külterületeken van víz, a belterületről sikerült elvezetni, vissza is vonjuk majd jövő héten a védelmi készültséget másodfokúvá, és köszönet mindenkinek a segítségért. A helyreállítás az viszont óriási erőket vesz majd igénybe, gondolom áprilisra lesz újra lakható a település.
Ezekre az utcákra utalt a polgármester. Több helyen a házak autóval megközelíthetetlenek a sártenger miatt.
Ki van árkolva, mint ahogy emel oldalról is, hogy itt keresztben nem tud mentőbe jönni, nem tud bejönni a mentő ide, hogyha olyan gond van, idős ember, beteg emberek laknak erre is.
Van, aki hetek óta nem tud beállni az udvarára az autóval.
Alkalmazkodik el. Ez most ilyen helyzet, hát egy rendkívüli helyzet, amit át kell valahogy vészelni.
Bárándon egyébként a korábbi 100 ház helyett most már csak 15-öt fenyeget az elöntés. Ezek többségében nem lakik senki.
Egy éve szinte folyamatosan védekeznek a belvíz ellen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagyecseden. A régi építésű vályogházak teljesen megszívták magukat, ilyen a település épületeinek 10-15%-a. 9 ház már összedőlt, több embernek el kellett hagynia az otthonát.
Magasan áll a víz a Kraszna árterében, Nagyecsed határában. Ide vezetik a településről is a belvizet, így próbálják védeni az alacsonyan fekvő területeken álló házakat. 2200 ingatlan van Nagyecseden, ezek 10-15%-a régi építésű vályogház. Ezek azok, amelyeket leginkább veszélyeztet a víz. Amikor a legnagyobb az elöntés, 30-40 épületet zár körbe. De most már annyira átvanázva a talaj, hogy ott is megszívták magukat a házak, ahol nincs nyílt víz. Ez a ház is így rogyott meg. A településen 9 épület már összedőlt, 8 embernek kellett elhagynia az otthonát.
3 volt lakott. Jelen pillanatban meg tudtuk oldani úgy, hogy a tulajdonosok, a lakók, azok családtagoknál lettek elhelyezve. Így nem kellett az önkormányzatnak eddig még beavatkozni és biztosítani férőhelyet, de nyilván nem tudjuk, hogy a továbbiakban ez hogy fog alakulni.
A helyzetet nehezíti, hogy Nagyecseden nincsenek olyan közösségi szállások, ahol embereket lehetne elhelyezni. Az önkormányzat tavaly 16 millió forintot költött a belvíz elleni védekezésre, ez gyakorlatilag a szivattyúzás költsége. A település ehhez a Viszmajor alapból kért támogatást.
Csődhelyzetbe került a Somogy megyei Magyarataád. A polgármester szerint a falu egy a köz és a magánszféra együttműködésével készült beruházás miatt került bajba. A településen egy sportcsarnokot építettek ebben a konstrukcióban, azonban az üzemben tartást és a hitelét már nem tudja fizetni az önkormányzat. A részletek jönnek Pécsről.
Hogy a tényleges csődöt elkerüljék, árulni kezdték a szolgálati lakásokat, a földeket, és 2 osztályt bezárnak az iskolában. A helyiek azt mondják, ezután már csak egy közintézmény, a temető maradna a falu tulajdonában.
Kidagasztott fegyet. Kis odor.
Pizzát készítettek a gyerekek technika órán ebben a magyaratádi iskolában. Szeptembertől azonban ezek az osztályok már nem lesznek. A 7. és a 8. már 2 éve megszűnt, most az 5. és a 6. osztály következik, de még az alsó tagozatosok sorsa is bizonytalan.
Ezt a vésőkig meghagynám az alsó tagozatot, mert akkor ennek a falunak is, akkor leírjuk magukat. Itt egy közintézmény marad a temetőben.
A település így próbál takarékoskodni. 10 millióért árulják ezt a szolgálati lakást, de a földjeiket is meghirdették. Az önkormányzatnak 48 milliós hiánya van.
Munkahelyet teremteni, közlekedést biztosítani, buszokat építeni, iskolát felújítani. Ez mind pénz.
Ezt még a PPP programokat meghirdető kormányminiszterelnöke mondta 2008-ban. A magyaratádi sportcsarnok is a köz- és a magánszféra együttműködésén alapuló beruházásként épült. Magyaratádnak havi 2 millió forintjába kerül a csarnok, de az önkormányzat már fél éve nem fizet.
Itt van a sportcsarnokunk, ami egy igen nagy gond a településnek, többek között az is, ami évi 27 millió forintos kiadást jelent. Ami gyakorlatilag, ha nem lenne, akkor igazából a fejünk nem fájna, azt is mondhatnám.
Orbán Viktor miniszterelnök tavaly októberben jelentette be, hogy felülvizsgálják ezeket a beruházásokat. Elsőként a kistelepülési sportcsarnokok, uszodák és tornatermek kerülnek sorra. Lejárt a határidő, mégis a pécsi telek tulajdonosoknak mindössze egyharmada küldte vissza a telekadó bevallását. A Baranyai megyeszékhelyen 2011-től kell fizetni ezt a közterhet. Az önkormányzat célja, hogy a telek spekulációt visszaszorítsa. Fizetniük csak az 1500 négyzetmétert meghaladó beépítetlen telekkel rendelkezőknek kell. Számos kedvezményt is beépítettek a rendeletbe, így például az építményadót fizetők mentességet élveznek.
Megkaptuk a telekadóról a bevallást, átbogaráztuk, átböngésztük.
Pap Jenőné a telekadóval kapcsolatos nyomtatványt mutatja. Korábban nem volt ilyen közteher Pécset, ezért nem tudja pontosan, kell-e fizetnie.
Nem tudom, hogy ez a mi telkünk, ez 699 négyzetméteres, hogy ezután esetleg kell-e valamit. Építményadót mi fizetünk.
Egy január 1-től életbe lépett rendelet szerint a beépítetlen területek után az önkormányzat adót vet ki. A városvezetés ezzel főként a telek spekulációkat fékezné meg.
A telekadó alapjába véve a telek spekulánsok, illetve a belvárosi régóta be nem épített fokhítelkek felszámolására irányuló intézkedéseknek az egyik része.
Bevallást minden telek tulajdonosnak kell készítenie, ám csak kevés embernek kell majd fizetnie, mondja az önkormányzat adóügyi osztályának vezetője. Milter Anna hozzátette, például az építményadót fizetők eleve mentesülnek a telekadó fizetése alól.
Maga az adó mértéke az viszonylag kedvezményes, mert 1500 négyzetméterig nulla, és 1500 négyzetméter felett pedig az 1500 feletti résznél 5 forint per négyzetméter.
A 10.000 pécsi telek tulajdonos közül eddig egyébként mindössze 3.000-en küldték vissza az adóbevallásaikat. A hivatalnál nekik a kiszabott adót március 15-éig kell befizetniük.
Most pedig a legfrissebb. Szabadlábra helyezte a bíróság azt a 4 embert, akit a szombati diszkóbaleset miatt vettek őrizetbe. Így már mind az 5 gyanúsított szabadlábon védekezhet. További részletek a délutáni híradóba. Most pedig sporttal folytatjuk. Tovább jutott a csoportjából a magyar kézilabda válogatott a svédországi világbajnokságon. Somos Ákos mondja el a részleteket.
A legjobb forgatókönyv valósult meg ezzel, mert így az utolsó csoport mérkőzésnek már nincs tétje. Jó napot kívánok, Mocsai Lajos tehát az osztrákok ellen akár pihentetheti is kulcsjátékosait.
A meccsvégi öröm még csak a japán felett aratott könnyed győzelemnek szólt. Azóta már azt is tudjuk, a 28-24-es keddi diadal középdöntőt ért a csapatnak. Izland ugyanis legyőzte Ausztriát késő este, így a magyar válogatott már biztosan a csoport első 3 helyén végez, és 2 pontot visz tovább a középdöntőbe. A kérdés már csak az A csoportból melyik 3 csapat csatlakozik a miénkből továbbjutó 3-ashoz. Itt még 2 forduló van hátra, így a végső sorrend még igen képlékeny, de annyi bizonyos, sem Franciaország, se Spanyolország, se Németország, sem a továbbjutásra még mindig esélyes Egyiptom ellen nem számíthatunk könnyű meccsre. Segítség lehet azonban Carlos Perez, aki kedden csatlakozott a kerethez.
Macsi, a csoport kicsi nehéz lesz ez, az a spanyol, még a francia, még a német, ez ilyen komolyan csapat, és mi is vagyunk.
Addig még egy meccsünk hátra van Ausztria ellen csütörtök este, a középdöntő szombaton kezdődik.
A spanyol labdarúgó király kupában 3-3-as első mérkőzés után várta a Sevilla a Villarreal elleni visszavágót, amelyen már csak az egyik csapatnak sikerült hozni ezt a termést.
Ha már idegenben 3 gólt tudott rúgni a fehérmezes Sevilla, hazai pályán sem akarta ennél alábbadni. A 7. percben egészen Diego López kapujának gólvonaláig sikerült akciót vezetnie a királykupa címvédőjének. Renato Jót 12 centiről meg is szerezte a vezetést. A 3-3-as odavágón a Villarreal egyszer sem maradt adós a válasszal, ezúttal is volt rá esélye. Gonzalo Rodriguez fejese után a felső léc utasította el az egyenlítést. Ezzel a vendégek el is lőtték a puskaport, a Sevilla pedig 2-szer is megvalósított egy jól begyakorolt figurát. Romárik szögletét előbb Kanuté, majd Ruánóból indott a hasonló mozdulattal a hálóba. A címvédő Sevilla 3-0-ra győzött, és 6-3-as összesítéssel elsőként jutott a királykupa elődöntőjébe.
Melbourne-ben folytatódott az ausztrál nyílt nemzetközi teniszbajnokság, kemény meccsekkel, de meglepetések nélkül.
Mintha csak szórakoznának, vagy legalábbis szórakoztatnának. Pedig Verdasco számára kulcsfontosságú volt ez a pont. Tipsarevicsnek ugyanis itt már meccslabdája is volt. A spanyol azonban visszajött a meccsbe, és ezzel az ásszal le is győzte a szerbet. Érthető a nagy öröm. A látszat ellenére Andy Roddicknak is volt izgalmas játszmája, ám a rövidítés után 2 sima szet jött Kunyicin ellen, a végén pedig már felállva tapsolták a könnyedén továbbjutó amerikait.
Az ászok a hölgyeknél is jól működtek, Enen is a többi esélyes is simán továbbment, bár sokan megijedtek, amikor Venus Williams fájdalmasan a combjához kapott. Végül azonban összeszorított fogakkal, de ő is megnyerte meccsét, és készülhet a harmadik fordulóra.
Győzelem triplák nélkül, nem mindennapi bravúrt hajtott végre az NBA-ben a Charlotte az esélyesebb Chicago ellen.
Derrick Rose-on semmi nem múlt, a Chicago Bulls egyese 33 pontot szórt a Charlotte elleni igen szoros mérkőzésen. Egy olyan találkozón, ahol 6 pont a legnagyobb különbség a két csapat között, azt gondolhatnák ez a 33 pont perdöntő. És tegyük hozzá, hogy Rose triplából is eredményes volt, amire a Charlotte csapatából senki nem volt képes egész mérkőzésen. Hogy így is meg lehet nyerni egy találkozót az NBA-ben, azt talán kevesen gondolták, valószínűleg a chicagóiak sem. Az eladott labdák azonban megbosszulták magukat. Az utolsó negyedben feltámadt a Charlotte, amely 1 perc 13 másodperccel a vége előtt ezzel a Williams 2+1-jel vezetett először. De ez is elég volt a győzelemhez, mert Rose az utolsó dobását elhibázta. 83-82-re nyert a Charlotte.
Leghíresebb játékosa nélkül is rangadót nyert a Pittsburgh az NHL-ben, ráadásul a Detroit mellett a büntetők átkát is sikerült legyőznie.
Mintha nem hangolódott volna rá eléggé a nagy rangadóra a detroiti védelem, a negyedik percben gyakorlatilag lekészítették Kennedynek a korongot, a visszapaszból pedig Jordan Stahl juttatta vezetéshez a házigazda Pittsburghöt. Az első harmadban még egy büntetőt is összehozott a vendégvédelem, de ez még nem lett volna ok a pánikra, mert 4 éve nem lőtt gólt az alapjátékidőben büntetőből a Pittsburgh, azonban Chris Connor most megtörte a jeget 2-0. Sidney Crosby nem játszhatott sérülés miatt a Pittsburghben, és ezért is reménykedhetett a Detroit, meg azért, mert a második harmad végén Jonathan Franzen közelebb hozta a vörös szárnyakat, de pontosan 30 másodpercig hihették azt, hogy ezzel fordulat állt be a meccsbe. Chris Kunitz azonnal visszaállította a két gólos különbséget. A hajrára még Matt Cook üres kapus gólja maradt, a Pittsburgh magabiztosan 4-1-re nyerte a rangadót.
Sorsdöntő csoportmérkőzést játszik az Euroligában a Pécs női kosárlabda csapata, a 7:30-as híradó után erről is beszámolunk.
Köszönöm szépen! Most az időjárás jelentés következik.
Jó napot kívánok, kedves nézőink! Változás kezdődött időjárásunkban, hiszen a Kárpát-medencét kitöltő nyírkos, ködös levegő fölé vastag frontális felhőzet érkezett északnyugat felől. Ebből már északnyugaton, nyugaton az eső is esik. Ez a felhőzet hullámzó frontálzónához kötődik, tehát nem egy klasszikus frontról van szó, hanem egy lassan áthelyeződő hőmérsékleti kontrasztról, ami azt jelenti, hogy előtte van a melegebb légtömeg, mögötte északira forduló légáramlással már ezekben az órákban egyre hidegebb levegő érkezik hozzánk, ezért ahogy a frontálzóna vonul, a csapadék, az eső egyre inkább havazásba vált majd át. Ma elsősorban a Dunántúlon számítunk, sokfelé esőre, aztán a főváros környékén és a Duna-Tisza közén is eleredhet, az esőt pedig estétől, késő délutántól a Kisalföldön már havazás válthatja fel. A köd fokozatosan megszűnik, ahogy egyre hidegebb levegő érkezik, és a szél is kezd élénkülni. Sőt, az éjszakai órákban a Dunántúlon egyre több felé megerősödik az északnyugatira forduló szél, de a csapadék megszűnik. Ugyanakkor az ország többi részén sokfelé várható eső, amit egyre több helyen havazás vált fel, de megmaradó hóra inkább csak az északi középhegység térségében számítunk, néhány centiről van szó. Holnap a Dunántúlon erős északi szél mellett rövid időre akár a nap is kisüthet, ugyanakkor a Dunántúl keleti részén még mindig előfordul csapadék. Eső, havas eső, hó vegyesen, de nem fog megmaradni a hó, hiszen látják a hőmérséket, még 0 fok felett alakul. Az északi középhegység vidékén is holnap már megszűnik a havazás, a csapadék egyre inkább délkelet felé koncentrálódik. Emiatt pénteken is elsősorban az Alföldön és a déli ország részben várható havazás, vasárnapra itt is megszűnik a csapadék, aztán hétfőn északról újabb havazást adó felhőzet érkezik, mint látják, fagyosak lesznek az éjszakák, és napközben is hűl az idő. Én ezzel megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Most jön a Kárpát Express, híradó legközelebb 16:30-kor lesz, Novodomszki Éva várja majd önöket, én köszönöm a figyelmüket, további szép napot, viszontlátásra!
Kíváncsi vagyok, ha most jönne Petőfi, Jókai vagy a többiek, úgy találnak, hogy minden rendben van, vagy újra gyülekeznének holnap reggel a Pilvaxban.
Ma is előfordulhat, hogy valakit az írásai miatt börtönbe zárnak?
Néhány évvel ezelőtt még igen, de ma itt sajtószabadság van.
Az erőszakkal szemben is a tudás hatalom.
La Hendi Puszi.
Szomszédok. Ma délután az M1-en.
Tedd le ezt a műanyag vackot!
Mindig így kezdődik.
Jöjjenek gyorsan!
Aztán jönnek a kérdések.
Tartanak fegyvert a házban?
Csak nem képzelő, hogy én öltem meg!
Gondolja, hogy azzal a fegyverrel lőttük le apámat.
Ha nincs több kérdése.
Nincs. Á, de mégis.
Egy-két csavar.
Nem mondja, hogy a lelátom volt a gyilkosság alatt.
Jó, nem mondom.
Hát ez nem igaz, megőrít.
Aztán...
A rossz helyen keresgél, százados.
Nagyon vicces.
Örülök.
A csábító nyomozó.
Leginkább bosszantónak tartom.
Szombaton délután az M1-en.
Unatkozni nem lesz időnk, meglátja.